Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr ezen a vasárnap délelőttön. Azzal az igével, amit írva találunk, Mózes második könyvében a 7. rész első 13 verseiben, ahogy azt hallottuk, és a 23. versben. Istennek szent igéjét Mózes második könyvéből, a 7. rész 23. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És elfordul a fáraó és hazaméne, és ezen sem indulla meg az ő szíve. És elfordul a fáraó és hazaméne, és ezen sem indulla meg az ő szíve. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, hogy miért történnek meg bizonyos dolgok a történelemben, azt hiszem, hogy izgalmas kérdés nem csak a történészek számára, hanem minden gondolkodó ember számára, de legalább annyira titokzatos is, hiszen ismerjük a ma tételt, hogy a történelemben nincsen ha. Ha még egyszer újra lehetne játszani, és ezzel így vagyunk az életünkkel is, valószínűleg, hogy nagyon sok mindent másként tennénk. Izgalmas és titokzatos tehát a történelem, amelynek legfennebb utólagos értelmezésére van lehetősége az embernek, hogy tanuljon belőle, ahogy erre már a régi rómaiak is rájöttek, a történelem az élet tanítómestere. Ezért kell ismerni, hogy az ember ne kövesse el ugyanazokat a hibákat. Így kerül elénk, testvéreim, ez a történet, amely egy mozzanata a ma hatalmas isteni tettnek, amelyben Isten elhatározza, hogy 400 esztendei fogság után kiszabadítja az ő népét az idegen földről, és elviszi ígéretének földjére, kiszabadítja az egyiptomi fogságból, és beviszi az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért földre. Amikor Isten cselekszik a történelemben, akkor embereket használ. Őket bízza meg feladatokkal, erőt ad nekik és kitartást, és ezek az emberek Istennek követei ebben a világban, akik a rájuk bízottat hűséggel hordozzák és viszik. Tehát Isten jelen van a világban, de hallottuk és hallani fogjuk még az ige magyarázat során, hogy jelekkel és csodákkal, ugyanakkor leginkább is a hétköznapokban pedig azoknak az embereknek az életében, akik az Isten küldetésében járnak ebben a világban, és az ő akaratát teljesítik a megkapott feladat szerint. De testvéreim, az, aki elvállalja Istentől ezt a küldetést, annak tudnia kell, hogy ő kicsoda. Szóval, ha nem tudja az ember, hogy kicsoda, mai divatos fogalom szerint mondanám, ha nincsen erős identitása, akkor elsöpri a világ. Ha találkozik egy olyan hatalommal, ahogy itt előjön, ugye, mint a fáraó, amelyik egy az akkori világnak a legerősebb hatalma, akkor az ember a világi hatalom előtt nagyon hamar behúdol. Elveszíti az identitását. És ilyen változó világhoz alakuló kaméleon létet él, hát elég sokat láttunk az utóbbi időkben, években, évtizedekben, hogy ahogy változnak az idők, úgy az emberek nem annyira változnak, mint inkább hasonulnak. De aki az Isten küldetésében jár, annak tudnia kell, hogy ő kicsoda. aki rábízza az életét az Istenre, annak kell legyen egy belső meggyőződése, és ez nem önmagából való, hanem épp abból a találkozásból és hatalom, isteni hatalomnak a megtapasztalásából, inkább így mondanám, hogy az isteni szeretetnek a megtapasztalásából, amely aztán erővé és hatalommá lesz az embernek az életében, abban az értelemben, hogy a változó világban állni tudjon az Isten igazságában. Tudni kell tehát, hogy ki az, aki az Isten küldetésébe jár, és hogy mi az, amit neki teljesíteni kell. És azt mondja Isten Mózesnek, az első versben olvastuk, hogy lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak, Áron pedig a te atyád fia, szószólód lészen. Istenévé teszlek a fáraónak, mondja az Isten Mózesnek. És kicsit megdöbbenünk ezen a képen. Tudni kell, testvéreim, azok, akik a vallás történetben járatosak, emlékeznek arra, hogy Egyiptomban a fáraót istenként tisztelték. Ő volt az égi isteneknek a földi megtestesülése. És akkor, amikor elindul az a küzdelem, amelynek az első mozzanatából hallottunk itt ma a Bibliában egy szentírást, ez a szabadítás történet, és ebben a szabadítás történetben pedig amikor Mózes és Áron először megy be a fáraóhoz, hogy kikérje a népet, akkor nem csupán arról van szó, hogy egy ember szembeáll egy másik emberrel, hanem arról van szó, hogy egy megistenülni vágyott hatalom, vagy egy önmagát Istennek tartó földi hatalom miként szembesül az égi Isten hatalmával. És ezért mondja ezt a furcsa kifejezést az Isten, illetve ruházza át Mózesre, hogy én Istenévé teszlek a fáraónak, vagyis a fáraónak meg kell tapasztalnia, hogy van hatalmasabb őnála. És ha szükséges, akkor így face to face, szemtől szembe. Emberi arcban kell neki megtapasztalnia, mert nagyon sokszor az az elvont isteni fogalom, hogy Isten valahol ott van nagyon messze és hatalmas és erős, őszintén szólva ma is az embereknek nem sokat mond. Vagy nagyon sok embernek. Kevés az, hogy elfogadja. Az ember szemtől szembe kell megtapasztalja az isteni jelenlétet és az isteni hatalmat. És Mózes úgy lép az ő küldetésébe, mintha Isten lenne, legalábbis a fáraó előtt, és tényleg ő azt az isteni hatalmat képviseli, amely láthatatlan hatalom egyszer láthatóvá válik a fáraó számára. Ez a láthatatlan hatalom egyszer az életben, de lehet, hogy többször láthatóvá válik emberek számára is. És az az ember, aki nem ismeri Istent, és Istent kíván, az megtapasztalja Istennek ezt a szemtől szembeni hatalmát. Hogy aztán érte és tanul le belőle, hát ez a másik kérdés. Itt azt olvastam éppen ma, hogy ezek ellenére sem lágyult meg a fáraó szíve, sarkon fordult és elment. Kiment és nem engedte el a népet. És van prófétai közvetítés. És ez a prófétai közvetítés, ugye az Isten mögött mindig ott a prófétai közvetítés, néha megelőzve, néha mögötte, azt mondja Isten, hogy Áront, pedig a te testvéredet melléd adom, hogy ő úgy szóljon, mint próféta a te jelenlétedben. A próféta feladata pedig az, hogy elmondja az Isten akaratát, nyilvánvalóvá tegye, és majd annak az életében, vagy azoknak az életében, akik hallották a szót, egyszer eljön az a pillanat, amikor ennek a prófétai szónak az isteni tett és a cselekedet lesz a fedezete. Isten nem mond csak úgy valamit, hanem azért mondja, hogy az emberek tanuljanak belőle, hogy a bűnösök megtérjenek, hogy azok, akik elestek, reménységük legyen, felálljanak és menjenek előre. Érdekes, hogy ma is nagyon sokan érzékenyek a szóra. És meg is hallják ezt a szót. De úgy van, ahogy néhány hete egy ige hirdetésben hallott a magvetőről szóló példázatban, testvéreim, ezen a szószéken, hogy hát ugye, mint a mag sorsa, hogy hallják az emberek és érzik, hogy jó, de valahogy mégis az élet gondja, máskor pedig másfajta akadály valahogy megfojtja az embernek, embereknek az életében ezt az isteni jelenlétet. És mikor szól az Isten, akkor nagyon sokszor nem látja meg az ember a mögötte lévő hatalmat. Pedig az isteni cselekvés az, ami hitelesíti a szót. És az lehet, hogy nem máról holnapra történik az embernek az életében, vagy egy közösségnek az életében. De egész biztos, testvéreim, hogy olykor egy emberöltőt sem kell várni. Van, amikor Isten nem úgy méri az időt, mint mi emberek. Van, amikor ennek a szónak a beteljesedése évtizedek, akár évszázadokba telik, de nagyon sokszor és minden embernek az életében megadatik, hogy az ő életében találkozzon ennek az isteni hatalomnak a valóságával. És megtudják az egyiptombeliek, 5. versben olvastuk, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom Izrael fiait. Ő közülük. Tegyen csodát az Isten. És akkor hiszünk neki. És azt mondja Isten, ha ez a nép csodát kíván, és a fáraó csodát kíván, akkor menjetek be, te Mózes és Áron, és majd mikor bent lesztek, Áron fogja a botját, és dobja le a fáraó elé, és kígyóvá változik. Ez a szó. És olvassuk tovább az igében, hogy amikor bemennek, tényleg ezt teszik, és mikor Áron ledobja az ő botját, akkor kígyóvá változik. Mert a jelek soha nem véletlenek, testvéreim, és nem céltalan cselekvései az Istennek, hanem egyfelől ezek a jelek megerősítik a küldőt, aki megy az Isten küldetésében, hogy hatalom van mögötte. A másik oldalon pedig, aki szembeáll az Istennel, azt annak szembesülni kell, hogy most tényleg egy olyan hatalom van, amely nem csak beszél, hanem amelyik elkezdett cselekedni. De először a szóval, a szép szóval próbál az embernek a szívére, a hitére hatni. És az, ami történik, az isteni jelek és csodák által annak célja van. Mert ez az isteni jelenlétet és annak az igényét jelzi, hogy Isten jelen legyen az ő népének az életében. És mit tesz az emberi hitetlenség vagy a kétség ezekkel a jelekkel szemben? A legelső az, hogy tagadja. A mai időknek az egyik nagy kísértése, testvéreim, hogy racionalizáljuk az isteni jelenlétet. És amikor ilyen csodák és jelek ott vannak az emberek életében, ezeket megpróbáljuk megmagyarázni. Nem elfogadni és rácsodálkozni, hanem valamilyen földi magyarázatot tulajdonítunk azoknak a jeleknek és csodáknak, és ezáltal, hogy az ember racionalizálja, ugye ez a modernitásunknak az egyik nagy kísértése, hogy Istent a mennyek magasságából lerántsuk erre a földi szintre, hát íme olyan dolog történik, aminek van valami észszerű magyarázata. És van olyan élethelyzet, amikor kielégítő ez a magyarázat, de vannak olyan élethelyzetek, és vannak olyan csodák az életben, amikre nagyon nehéz racionális magyarázatot adni. Akkor, amikor bemegy Mózes és Áron ledobja az ő botját, és kígyóvá változik, akkor nagyon nehéz erre racionális magyarázatot adni. Tudni kell, testvéreim, hogy az egyiptomi kultúrában, az óegyiptomi kultúrában a kígyó nem egészen az volt, ami a mi kultúránkban. Ottan egy istenség erejét tulajdonították neki. És gyógyító erőt. Mellesleg abból a kultúrából került át a mi gyógyszertárainkra. Akkor, amikor bemegy Mózes és Áron és ledobja a botot, akkor arról van szó, hogy jött egy Isten. Eljött a gyógyító Úr közétek. És ez a jelen. Tehát az egyiptomiak számára sokkal többet jelentett annál, mint amit mi a mi gondolatainkban most be tudunk fogadni. Eljött a gyógyító Isten közétek. És mi a válasza erre a fáraónak és az egyiptomiaknak? Előhívatja maga bölcseit, és azok is, ugye, így írja a Biblia, a maguk mesterkedésükkel előidézték, hogy ledobják a botjaikat, és kígyóvá változnak. Nem tagadják az isteni jelenlétet, hanem elkezdik utánozni. És ez az, amikor már nem tagadható az isteni hatalom és jelenlét, akkor az ember megpróbálja önmaga megistenülése igénye révén eljátszani az isteni hatalmat. Hogy mi is meg tudjuk azt csinálni, amit az Isten. És döbbenetes testvéreim, hogy ez az újkornak az egyik alapmentalitása. Hogy a modern ember ezen a megistenülési, vagy ebben a megistenülési vágyban él, hogy mi is meg tudjuk csinálni azt, amit az Isten. Utána csináljuk az Istennek. És ez az érdekes, hogy az ember nem újat tesz, hanem után csinálja. És ez a mozzanat, ahogyan Egyiptomnak a varázslói eldobják a maguk botjaikat, és kígyóvá válnak, ez a megistenülni vágyó embernek, és ahogy az előbb mondtam, az Istent a maga szintjére lerántani akaró embernek az önteltsége, illetve ennek az önteltségnek a sűrítménye. Hogy amit korábban az Isten hatalmának hitte, a régi babonás emberek, íme azt most mi megcsináljuk. Csak hogy a Szentírás arról beszél, testvéreim, és akik ismerik a Bibliát, illetve ennek a történetnek a folytatását, hogy ezt Egyiptom varázslói még egyszer a következőnél tudják megcsinálni, és utána soha többet. Vagyis az ember, a megistenülni vágyó ember mindig elér a maga határára. Csak végig kell várni a történetet. Isten pedig viszi a maga akaratát ebben az emberi történelemben. És ne felejtsétek el, a megistenülni vágyó ember mindig elér a maga határára. Lehet, hogy egyszer-kétszer az életben sikerül után csinálni dolgokat az Istennek. És lehet, hogy az ember úgy érzi, hogy minek nekem a mindenható és az örökkévaló, mert én elég vagyok önmagamnak, de eljut az ember mindig a létnek és a tudásnak és az ismeretnek arra a határára, amit már nem léphet át. Vagy pedig, ha átlépett, olyan káoszt idézett fel, amelyben már a szellem kiszabadul a palacból, és nagyon szeretné visszagyömöszölni oda. De Istennek nem az a legnagyobb tette, hogy ő végigviszi a maga akaratát, és elviszi a megistenülni vágyó embert határának a lehetőségéig, hogy ott összetörjön, hanem Isten még ennél is nagyobb, testvéreim. Mert mikor eljött az időknek teljessége, akkor nem az ő hatalmát mutatta meg, amelyben összetöri a megistenülni vágyó embert, hanem az ő szeretetét, amellyel lehajolt, a legnyomorultabbhoz is. Az ő egyszülött fiában, amikor testben elküldte, és amikor a gonoszakat nem összetörte és megszégyenítette, hanem gonoszaknak ostorcsapásait, köpéseit elhordozta csendben. Mert az isteni hatalom még ezt is elbírja. Mert ő azért jött, hogy ne elpusztítson, megalázzon és összetörjön, hanem, hogy mikor mi ilyen vagyunk, akkor felemeljen, magához öleljen és szeressen. Még nem nyújtotta ki Isten az ő kezét Egyiptomra, olvastuk az igében, és ezért a fáraó nem értette meg, kemény maradt az ő szíve. De mikor kinyújtja Isten az ő kezét, nagy hatalommal véghez viszi az ő akaratát. Most még nem büntető keze, hanem irgalmas szeretete van itt közöttünk. Lássátok ezt a szeretetet, csodáljátok, és vegyétek észre a jeleket és a csodákat a ti életetekben is, hogy Isten itt van, és szabadítani, fölemelni szeretne. Lejönni hozzánk egész a poklok mélységéig azért, hogy felvigyen minket az ő magasságaiba. Amen. Köszönjük, hogy eljöttél a te népedért. Abban a régi időben is, a fogságban sínlődőkért, akik már önmaguk sorsa felől jobbra nem gondolhattak. És eljöttél értünk is, ma élőkért, fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Azokért, akik mélyen vannak, vagy akiknek az életük a helyén van, a maguk gyönyörűségében és szépségében. És köszönjük, hogy a te eljöveteled gyönyörűség mindazoknak az életében, akik megtapasztalták a szeretetben rejlő hatalmat. Azt, amely belülről ad erőt az embernek, hogy ember maradjon az embertelenségben, támasza legyen a másiknak a gyengeségben, vagy ha ő gyenge, bátor legyen neki támaszkodni a másiknak. De neki támaszkodni mindenek előtt annak az ígéretnek és valóságnak, amelyben jelen vagy, itt vagy közöttünk, Istenünk mennyei jó atyánk. Így köszönjük meg azt, hogy ajándékot adtál nekünk ma is igéd által, hogy nyissuk meg a szemeinket, és a szívünk is legyen nyitott arra, hogy az életünkben megjelenő jeleket és csodákat nem magyarázgassuk, hanem örömmel csodálkozzunk rá, hogy te ma is itt vagy. És ezek a jelek és csodák nem véletlenszerűek az életünkben, hanem azért vannak, hogy lássuk azt az isteni hatalmat, azt a szeretetet, a megtartó erőt, amelyben jelen vagy. És talán ez a jelenlét erőt ad arra nézve is, hogy megfogalmazzuk, hogy kik vagyunk és mit vagyunk. Miért vagyunk ezen a világon? És hogy az életünk vajon csak annyi, hogy felkelünk, dolgozunk és lefekszünk? Vagy valami több? Attól, hogy ki felismerhesse a tőled kapott küldetését a maga helyén, véghez is vihesse azt. Te áldásodért könyörgünk azoknak az életében, akik itt vannak, akik családban jöttek, akik egyedül jöttek, de imádkozni szeretnénk itt lévők hozzátartozóiért is. Gyülekezetünk azon tagjaiért, akik nincsenek itt valami oknál fogva, hogy életükben is megérjen majd, hogy jöjjenek, eljöjjenek, együtt legyenek veled, abban a gyönyörűségben, amit kínálsz alkalomról alkalomra a tiédnek. Imádkozunk az elesettekért, imádkozunk a betegekért, imádkozunk azokért, akiknek valami eltörött a lelkében, eltörött az életében, hogy te, a nagy fazekas mester, újra gyúrd az ő életüket és újjá formáld. Imádkozunk népünkért, imádkozunk megmaradásunkért, imádkozunk a te kegyelmedért, és azért, hogy fogadd el azt, amit csöndben elég teszünk, s hallgass meg fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen.